Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Csendesedjünk el, kedves testvéreim, és imádkozzunk. Atyánk, Istenünk, áldunk és magasztalunk téged karácsony ünnepéért. Köszönjük neked, hogy a te irántunk való szereteted abban mutatkozott meg a legtökéletesebben, hogy elküldted az Úr Jézus Krisztust, hogy éljünk általa. Köszönjük neked, hogy lehet életünk, és csak Jézusban lehet igazi és teljes életünk. Köszönjük neked, Úr Jézus, hogy te vállaltad ennek a földi életnek minden nehézségét, fáradtságát, nyomorúságát, hogy megszabadíts bennünket magadnak, hogy megválts, és a te gyermekeiddé tégy bennünket. Köszönjük, hogy emlékezhetünk, Úr Jézus, a te első adventedre, a te első eljöveteledre, és köszönjük, hogy ezt ünnepelhetjük. Köszönjük a család közösségét, a gyülekezet közösségét, köszönjük neked ezt a templomot, hogy itt lehetünk, együtt imádhatjuk és dicsőíthetjük a te nevedet. Köszönjük neked szeretteinket, családtagjainkat, az otthon melegét, a karácsonynak az ünnepét, az együtt töltött boldog órákat, köszönjük, hogy gondoskodtál testünk táplálásáról, de hisszük, hogy a lelki szükségeinket is csak te tudod betölteni. Így jöttünk most eléd, Úr Jézus Krisztus, éhezve és szomjazva a te jelenlétedet, a te igazságodat, a te szeretetedet. Szeretnénk, ha te ragyognál itt fel előttünk, hogy a te első adventedről tudjuk a tekintetünket a te második adventedre, a te második eljöveteledre emelni, és tudjuk annak az örömében, fényében, reményteljes várakozásában az életünket hozzáigazítani a te igédhez. Azért könyörgünk, Úr Jézus, hogy te csendesítsd le a mi szívünket, hadd tudjunk most rád figyelni, és hadd tudjon majd ez az istentisztelet folytatódni a templomból kilépve, az életünk Isten tiszteletével, hogy amit megértettünk és meghallottunk a te igédből, azt tudjuk nem csak az ünnepben, nem csak a jó körülmények között, hanem a hétköznapokban, a nehézségekben is megélni te dicsőségedre. Mennyei Atyánk, Jézus nevében kérünk, a te szent lelkeddel ajándékozz meg bennünket. Ámen. Kedves testvéreim, Isten igéjét olvasom Máté evangélium a 24. részéből, a 24. rész 35. versétől a 42. versig terjedő igeszakaszból, az ige felolvasását és annak magyarázatát a gyülekezet leülve hallgassa meg figyelmes szívvel. Amiképpen pedig Noé napjaiban volt, úgy lesz az ember fiának eljövetele is. Mert amiképpen az özönvíz előtt való napokban esznek és isznak, házasodnak és férhez mennek, mindaddig a napig, amelyen Noé a bárkába bement, és nem vettek észre semmit, míg eljött az özönvíz, és minnyájukat elragadta. Aképpen lesz az ember fiának eljövetele is. Akkor ketten lesznek a mezőn, az egyik felvétetik, a másik ott hagyatik. Két asszony őröl a malomban, az egyik felvétetik, a másik ott hagyatik. Vigyázzatok azért, mert nem tudjátok, mely órában jő el a ti uratok. Eddig Isten írott igéje. Kedves testvéreim, az elmúlt hetekben egy sorozatot kezdtünk el így a délutáni istentiszteletek alkalmával, ami adventben, karácsony közelettével arra irányította a figyelmünket, hogy miközben készülünk az Úr Jézus első adventjének a megünneplésére, az ő születésnapjára, aközben ne feledkezzünk el az ő második adventjéről, az ő második eljöveteléről sem. És ez az ige szakasz, a Máté evangélium a 24-25. Része, aminek most körülbelül a felénél járunk, nagyon gazdag üzenettel bírt és bír minden mai napig. Sok mindenre felhívta Isten igéje a figyelmünket. arra is, hogy hogyan készülünk, és nem mindegy, hogy hogyan várjuk vissza az Úr Jézust. Hiszen a hívő ember életében nem csak a karácsony előtti 4 hét az advent, hanem minden nap advent. Minden nap készülődés, minden nap várakozás, minden nap ráhangolódás az Úr Jézussal való találkozásra, és az ő eljövetelére, hogy arra készüljünk. Sokan sokféleképpen készülhettünk, akik most itt vagyunk, karácsony ünnepére, és sokféle készülődési formáról hallottunk. A Biblia is beszél arról, hogy hogyan lehet készülni az Úr Jézus fogadására. Ezt is meg fogjuk majd vizsgálni. De hogy egészen aktuálissá tegyem a mai üzenetet, biztos mindnyájan láttuk a hírekben, vagy hallottuk, vagy olvastuk, hogy sajnos voltak, akik úgy készültek a mostani karácsonyra, hogy azt javasolták egy téren, hogy gyújtsuk fel a karácsonyfát, meg a jászlat, meg az Úr Jézust jelképező bábut. Ezzel elárulták, hogy milyen lelkület is van bennük. Lehet így is készülni a karácsonyra sajnos. És amikor arról beszélt itt az ige néhány verssel ezelőtt, hogy lesznek majd keresztyénüldözések az én nevemért, majd gyaláznak és szidalmaznak titeket, akkor nem kell nekünk elmenni a Közel-Keletre meg Észak-Afrikába, hogy keresztyénüldözéssel találkozzunk. Jó, ha tudunk róla, hogy ott is van, és hogyha imádkozunk, legalább imádkozunk a mi testvéreinkért, és milyen jó, hogy vannak, akik tevékenyen is részt vesznek ebben az életmentésben szó szerint, meg az értékek mentésében, de mi, ha más nem, imádkozni mindenképpen tudunk értük, de ne feledkezzünk el, hogy itt a nyugati civilizációban is kőkemény keresztény ellenes légkör és hangulat van a levegőben, és egy-egy ilyen szikra elég ahhoz, hogy kirobbanjon belőle. Lehet, hogy mellettünk ült a villamoson, vagy éppen a kollégánk is egy irodában dolgozunk, és amikor van egy helyzet, amikor van egy esemény, ki lehet menni egy térre, lehet tiltakozni, akkor kibukik, hogy mi van benne. Az Isten ellenesség, a Krisztus ellenesség, a keresztény ellenesség, és nem a fenyőfáról van szó, meg a jászorról, mert tudjuk, hogy ezek csak jelképek, nem vagyunk bálványimádók nyilván, nem ott imádjuk Jézust, meg pláne nem kis Jézust imádunk a jászorban, de mégis ezek szimbólumok, és azért ezeknek van erejük. És ha valaki ezeknek az elpusztítására hív, akkor látjuk és érezzük, hogy nincs már messze az, amikor nem csak a jelképeinket kezdik el pusztítani vagy rombolni, hanem azokat is, akik Jézus Krisztusban hisznek és őt követik. Ennyire reális, ennyire valóságos az, amit itt a 2000 éves igében olvasunk, hogy Jézus nevéért az ő benne bízók, az őt követők hátratételt kell, hogy szenvedjenek. Egyelőre csak verbálisan, és erre még azt mondjuk, hogy ez bírható. Vannak, akiknek az életük, a munkájuk, az egzisztenciájuk, vagy a fizikális valójuk van veszélyben a Jézus nevéért és a Jézus követéséért. És megdöbbentő, amikor látjuk, hogy vannak, akik így készülnek a karácsonyra, idézőjelben a készülést. És nyilván vannak azok, akik úgy készülnek a karácsonyra, és voltunk ezzel talán mi is, hogy igyekeztünk mindent szépen előkészíteni. Igyekeztünk azon, hogy rend legyen ne csak a lakásunkban, hanem a szívünkben, az életünkben, a gondolatainkban. Igyekeztünk lelkileg ráhangolódni az ünnepre, talán már a karácsonyi zenéket napokkal vagy hetekkel az ünnep előtt elkezdtük lejátszani az otthonainkban, hogy ez is segítsen bennünket a ráhangolódásban. Lehet, hogy már napokkal korábban feldíszítettük a karácsonyfát, vagy éppen kidekoráltuk a lakásunkat, hogy készen várjuk az ünnepet. És jó is ez így, és kell is, mert a mai rohanó világban úgy látom egyre jobban, hogy még ezekért a külsőségekért is meg kell küzdenünk. Hogy legalább ennyit meg tudjunk ragadni az ünnepből. Valamit a romantikájából, az érzésvilágából, a hangulatából, akár a gyerekkorunkból is visszahozva valamit elérjünk, mert ha nem szakítunk tudatosan időt erre, nem különítünk el erőt, időt, anyagiakat, akkor úgy elrohan mellettünk az ünnep, hogy észre sem vesszük. És ez nagyon jó, hogyha legalább vagyunk, akik tudatosan így gondolkodunk, és így cselekszünk egy-egy ünnep előtt. De azt gondolom, hogy ennél is tovább kell mennünk karácsonykor, éppen azért, mert Jézusnak nem csak az első adventjéről szól a Szentírás, nem csak az első eljöveteléről, arról, hogy megszületett gyermeki tehetetlen testben a megváltó, hanem arról is szól az ige, hogy akit annak idején a napkeleti bölcsek meg a pásztorok gyermekként láttak, imádtak, az a valaki majd erővel, hatalommal, igazsággal, mint királyok királya és uraknak ura, vissza fog jönni az idők végén, ennek a történelemnek a nagyon hosszú és nagyon összetett mondatának a végére pontot tesz, és kezdődik majd az új teremtés az utolsó ítélettel. És ez nem fenyegetés, nem ijeszgetés, ugyanúgy, mint a keresztény üldözésre való utalás, hanem arra kell, hogy sarkaljon bennünket, hogy még inkább az Úr Jézushoz ragaszkodjunk. Még jobban figyeljünk rá, még több minőségi időt töltsünk vele. Az egyik amerikai igehirdető azt mondta az igehirdetésében, hogy minden, ami a hívő emberrel történik, Jézus Krisztushoz kell, hogy közelebb hajtsa. Bármi történik a hívővel, akár jó, akár rossz, annak egyetlen célja van, hogy közelebb vigyen Jézushoz. És erről kell, hogy szóljon az ünnepünk is. Miközben ünneplőbe öltöztetjük a lakásunkat, meg külsőleg magunkat, aközben ne feledkezzünk el a szívünknek az ünneplőbe öltöztetéséről sem. Arról, hogy az a valaki, akit ünneplünk, igen, 2000 éve megszületett, valóságos emberi testben, kicsi tehetetlen gyermekként eljött a világ üdvözítőjéül, de ez a valaki nem maradt gyermek, nem maradt a jászolban. Nem lehetett egy idő után ide-oda pakolgatni, mint egy tehetetlen kis gyermeket, hanem felnőtt, az életét adta értünk, hogy nekünk bűnbocsánatunk és örök életünk legyen, legyőzte a halált, legyőzte a sátánt, és visszament diadalmasan a mennybe, ahonnan ugyanilyen diadalmasan fog majd visszaérkezni. Az a kérdés, hogy készen várjuk-e őt, készen leszünk-e az ő visszajövetelekor, az ő fogadására. Erről szól a mai igénk is, és erre hívja fel a figyelmet, hogy vigyázzatok, legyetek készenlétben, mert sem a napot, sem az órát nem tudjátok, amikor az ember fia visszajön. És ez a vigyázás, ez a készenlét nyilván nem rettegést jelent, nem félelmet jelent, nem aggodalmat, világvége várást, meg világvége hangulatot, hanem azt a boldog, reményteli, örömteli várakozást, mint ahogy várjuk az ünnepet, olyan boldog és örömteli és reményteli legyen a mi Krisztus várásunk. Hogy az a valaki, aki minket a legjobban szeret, és akit mi a legjobban szeretünk, az fog visszajönni. És lehet, hogy akik őt nem követik, akik nem bíznak benne, akik nem hisznek benne, azoknak van félnivalójuk. Mert ők berendezkedtek a 3D-s világra. Arra rendezkedtek be, ami látható, ami tapintható, ami kézzel fogható, ami anyagi, és persze, hogy ők félnek. 2012-től meg sorolhatnánk még a világvége időpontok kiszámításainak a dátumait. Félnek és féltek mindentől, ami az ők is 3D-s világukat, anyagi javaikat és egyebeket veszélyezteti. De mi, akik Jézus Krisztus gyermekeinek valljuk magunkat, akik őt követjük, akik benne bízunk, nincs félnivalónk. Sőt, örömmel és reménykedve várhatjuk őt vissza. Azt mondja a mai ige szakaszunk a kezdetén, hogy úgy lesz az Úr Jézus visszajövetele, hasonló lesz ahhoz, mint amilyen Noé napjaiban volt. Érdemes a Bibliát ilyen szempontból is tanulmányozni, hogy az első meg az utolsó könyvét a Bibliának összevetni, Mózes első könyvét, meg a Jelenések könyvét. Érdemes összevetni az első ítéletet és az utolsó ítéletet. Érdemes összevetni az első teremtést és az új teremtést, hogy milyen hasonlóságok, milyen különbségek vannak. És amilyen volt az első nagy ítélet, Noé özönvize előtt az emberiség, a társadalom, erről is láttuk az előző versekben, itt a 24. részben, hogy milyen lesz a közgondolkodás, milyen lesz az embereknek a lelki állapota, milyen lesz a korszellem, hogy a szeretet sokakban meghidegül, az emberek lesznek magukat szeretők, pénzsóvárak, szüleik iránt engedetlenek, élvhajhászok és sok-sok mindent felsorol, nem csak a külső jeleket, amiket mi szeretünk kutatni égen és földön, hogy milyen jelenések vannak, elég, ha csak az emberi természetet megnézzük. Az nagyon jó lakmuszpapír arra, hogy megmutassa, hogy milyen időkben is élünk. És azt mondja az ige, hogy amilyen Noé idején az első ítélet előtt volt az emberiség állapota, olyan lesz az utolsó ítélet előtt is az emberiség állapota. Sok mindent felsorolhatnánk itt, és górcső alá vehetnénk, itt az Úr Jézus néhány dolgot emel ki. Azt mondja, amiképpen az özönvíz előtti napokban ettek, ittak, házasodtak, férhez mentek, nem vettek észre semmit, amíg el nem jött az özönvíz, és mindnyájukat elragadá, úgy lesz az ember fiának eljövetelekor is. Nem vesznek tudomást Istenről. Esznek, isznak, házasodnak, élik a maguk életét, élik a maguk világát, Istent teljesen ignorálják, teljesen kihagyják az életükből, megtagadják az Istent, vagy ha megengednék is, hogy létezik, talán esetleg valahol, de nem engedik, hogy az életükbe beleszóljon. Nekem még az Isten sem mondja meg, hogy hova menjek tovább tanulni, hogy ki legyen a társam, hogy hol dolgozzak, hogy mivel töltsem a szabadidőmet, ismerősek ezek a mondatok, igaz? Nekem még az Isten sem mondja meg. Vagy amikor azt mondják, hogy nincs az az Isten, és aztán sorolják. Vagy ugyanezeken a megmozdulásokon az elmúlt hetekben hallhattuk, megdöbbentő volt. Az ember azt gondolta volna, hogy csak tiltakoznak valami ellen, összeverődik néhány ezer ember, de mit mondtak a hangadók? Mit mondtak a vezetők? Az egyik ember teljesen megdöbbenésemre, abszolút nem politikai kérdésekről beszélt. Teljesen konkrétan lelki dolgokról beszélt. Mint hogy voltak korábban olyan tiltakozó akciók, hogy megkérték a vezetők, hogy emeljék fel a mobiltelefonjukat, mindenki kapcsolja be rajta a lámpát, az elemlámpát, hogy mindenki lássa, milyen sokan vannak, emeljék a magasba a telefonjukat, emeljék az égbe a világító lámpával. Most mit mondott ez az egyik vezető? Kapcsoljátok be a mobilotokon a lámpát, de ne az égbe emeljétek, hanem magatokra világítsatok, mert a megváltás nem az égből jön, hanem belőletek. Hol van itt a politika? Hol van itt a tiltakozás törvények ellen? Ez kőkemény, lelki tartalom és lelki üzenet. De jó ez így, mert legalább kiderül, hogy mi van a háttérben. Milyen erők mozgatják a dolgokat? Mert mi hajlamosak vagyunk csak a felszínt nézni, de jó, hogyha az Úr Jézusra figyelve a dolgok mögé is nézünk. Hogy itt konkrét ördögi üzenet van. A megváltást te ne az égből várd, benned van a megváltás. Benned van a szabadító, benned van az Isten. Ugye halljuk a görög, meg a keleti filozófiákban, meg vallásokban. Buddhizmusban, hinduizmusban aknázd ki magadból a benned lévő Isten, a benned lévő megváltót. Ne várd te az égből a szabadítót, a megváltót, ott van benned. Majd te megoldod, majd te megváltod magad, majd te megoldod. Ez a gondolkodás áll mögötte. És karácsony előtt néhány nappal, amikor tényleg az égből jött megváltónak a születésére emlékeznénk, akkor valakik azt harsogják a képernyőre, hogy te ne várd a megváltót az égből, meg a megváltást. Te vagy önmagad megváltója. Ez körülbelül annyira életszerű, mint a Münchhausen mese, ugye, amikor a Münchhausen báró lovagolt a csatából hazafelé, és előadta aztán utána, ugye, ismerjük a füllentős történeteit, hogy bele lovagolt egy mocsárba, nem tudta, hogyan kecmeregjen ki, aztán végül gondolt egyet, lábával jól rászorította magát a lóra, megfogta a haját, és hajánál fogva magát is, meg a lovát is kihúzta a mocsárból. Na hát ennyire működik az önmegváltás. Ennyire tudjuk mi magunkat, ilyen valószínű, hogy ki tudjuk mi hozni magunkat a bűnmocsarából. Külső segítség az égből jövő megváltó nélkül. És borzasztó, amikor az ember ezzel szembesül, hogy ilyen nyíltan támadják Jézus Krisztus személyét, az ő megváltását, az őróla szóló evangéliumot. Figyelmen kívül hagyják Istent, tagadják Istent, kihagyják Istent az életükből, és azt mondják, hogy nincs az az Isten. De van az az Isten. Van az az Isten, aki eljött abba a mocsárba, amiben mi élünk. Nagy közösségi mocsarainkba is, meg az egyéni kis saját mocsarainkba. A bűneinkbe, amiben dagonyázunk, és próbálunk mindenki elől titkolni. Ezekbe is eljött az Úr Jézus. Van az az Isten, és egy Isten van, Jézus Krisztus, aki azért jött, hogy a bűn mocsarából, a félelmeinkből, a kétségeinkből, az aggodalmaskodásunkból, a hitetlenségből kiragadjon bennünket. A sátán fogságából kiszabadítson bennünket. Egy Isten van, Jézus Krisztus, aki eljött. És az ő eljövetelére emlékezünk, és ezt ünnepeljük. Nézzük meg akármelyik bálványt, bálványkultuszt, akármelyik vallásalapítót. Ki volt az, aki meghalt az övéiért? Ki volt az, aki meghalt azért, hogy az övéit a bűn, a halál és a sátán fogságából kiszabadítsa? Egyedül Jézus. És ő amúgy sem vallásalapítónak jött, mert nem akart egy X plusz egyedik vallást alapítani. Mert a kereszténység az nem egy vallás. A kereszténység az egy életforma. Jézus Krisztus következetes követése a hétköznapokban. Jézus Krisztus következetes követése minden hétköznapban, ünnepben, munkahelyen, családban, iskolában, baráti körben, kikapcsolódásban, szabadidőben, a döntéseinkben. Azt jelenti kereszténynek lenni, hogy Jézus Krisztust követem és hozzáigazodok. És nem annyit jelent pusztán a kereszténység, hogy gyakorlok egy vallást, vallásos tevékenységeket űzök ünnepnapokon, vagy hétköznapokon, vagy sima vasárnapokon, hanem a Jézus Krisztussal való személyes életközösség, ezt jelenti keresztjénnek lenni. És azért jött az Úr Jézus, hogy kiragadjon bennünket ebből a mocsárból, ami körülvesz, ami át akarja járni, és át akarja változtatni az életünket, amelyik tönkre akar bennünket tenni, mert hiszen a sátánnak semmi más célja nincs, elmondja maga az Úr Jézus, emberölő volt kezdettől fogva, hazugság és hazugság atya. És azért jött az Úr Jézus, és azért kellett neki testet öltenie, neki felvennie Istenként a mi emberi természetünket, hogy ki tudjon ragadni, akinek szilárdan áll a lába, azt tudja a mocsárban lévőt csak kihúzni. Jézus Krisztus azért jött, hogy az ő isteni hatalmával megragadjon bennünket, kiragadjon a bűnnek a mocsarából, és miközben ő tökéletes Isten, ő tökéletes ember is volt egy személyben, aki átélte minden nehézségünket, nyomorúságunkat, fájdalmunkat, betegségünket, így bizalommal és bátran fordulhatunk hozzá. Erről szól karácsony ünnepe, és erről szól ez az igerész is. Figyelmeztet minket az Úr Jézus, hogy ahogyan semmibe vették Istent, az ő teremtési rendjét, azt a normát, ami amúgy teljesen természetes, ugyanúgy lesz az utolsó időkben is. Ugyanúgy lesz a Jézus visszajövetelét közvetlenül megelőző időkben is. Az emberek kihagyják Istent a számításból. Isten nem része az egyenletnek. Sokaknak a gondolkodásában, döntéseiben, hétköznapjaiban, vagy még vannak, akiknek az ünnepeiben sem. És egy olyan korról beszél, ami konkrétan démonizált, és démonok uralma alatt van, hiszen Noé napjai előtt azt olvassuk többek között, ezért is jött az özönvíz, amikor a bukott angyalok közvetlenül betörtek ebbe a mi 3D-s világunkba, és házasodtak emberek lányaival. Hasonló helyzet lesz majd, hasonlóan démonizált kor lesz az ő visszajövetelét közvetlenül megelőző időszak is. Megint nem ijeszgetésről beszélünk, nem arról, hogy essünk kétségbe, és szaladgáljunk valamilyen megoldás után kutatva, hanem még jobban meneküljünk Jézus Krisztushoz, és még inkább figyeljünk rá, és tőle kérjük a megoldást, a szabadítást és az erőt. A következő két vers nagyon talányosnak tűnik első ránézésre, ketten lesznek a mezőn, az egyik felvétetik, a másik otthagyatik, két asszony őrül a malomban, az egyik felvétetik, a másik otthagyatik. Sokan hozzák ezt az igét bizonyítékként arra, amit úgy hívnak, hogy titkos elragadtatás, hogy Jézus nem egyszer jön csak vissza, hanem kétszer, hogy egyszer majd visszajön az övéért, akik úgymond titokban elragadtatnak vele a mennybe, és nem hagynak maguk után semmit, csak a ruháikat, és ők mennek majd Jézussal a mennybe, és majd utána az utolsó ítéletre visszajönnek. Közte eltelik egy 1000 éves birodalom, ami a Izrael országának a helyreállításáról és az ő királyságának a helyreállításáról szól, és majd ennek a végén jön el Jézus nagy hatalommal és dicsőséggel. Azonban az előző versekben is nyilvánvalóan láttuk, hogy Jézus egyetlen eljövetelről beszél, nem kettőről, nem másfélről. Azt mondja, hogy amikor visszajön nagy hatalommal és dicsőséggel, olyan nyilvánvaló lesz, mint amilyen nyilvánvaló a villámlás. Ahogy ellátszik a villámlás az ég egyik végétől a másik végéig, olyan nyilvánvaló lesz. Itt nem lesz semmi titokzatosság, nem lesznek megmagyarázhatatlan légi katasztrófák, meg vonatkisiklások, meg egyebek, mint szoktuk látni ezekben a filmekben, mert hát, hogy a masinista hívő ember volt, meg a pilóta hívő ember volt, Jézus magához veszi, és akkor lezuhan a gép, meg kisiklik a vonat. Egyértelműen mondja az Úr Jézus, hogy amikor ő visszajön, az mindenki számára érzékelhető lesz. Ott nem lesz hova bújni, nem lesz hova menekülni, nem lesz semmi titokzatosság. Itt is érdemes összehasonlítani Jézus első és második adventjét, első eljövetelét és második eljövetelét. Míg az első titkos volt, vagy titokban volt, alig tudtak róla, mondhatjuk néhány beavatott, napkeleti bölcsek, pásztorok, Mária, József, addig az ő második eljövetele az nyilvánvaló lesz. Minden szem meglátja őt, azt mondja, hogy még akik átszegezték őt is, őt még azok is meg fogják látni. Mindenki feltámad, csak nem mindegy, hogy az örök életre, vagy az örök kárhozatra. És akik megélik az ő visszajövetelének napját, lehet, hogy mi is meg fogjuk élni, akik itt vagyunk, azok pedig vele együtt majd mennek az ő örök dicsőségébe, akik az övéi voltak, akik nem nyilván a kárhozatba. Tehát lesz elragadtatás, a Biblia beszél arról, hogy akik megélik Jézus visszajövetelét, azoknak nem kell a fizikális meghalást megtapasztalniuk, mert közvetlenül mehetnek a mennybe azok, akik Jézust követték, de ez az elragadtatás, ez nem lesz titkos. Nem lesz félreérthető, félremagyarázható, meg mindenfélébe belemagyarázható. Mit mond ez az ige? Azt mondja, ketten lesznek a mezőn, az egyik felvétetik, a másik otthagyatik. Két asszony őrül a maromba, az egyik felvétetik, a másik otthagyatik. Nem mond mást ez az ige, mint azt, hogy aki Jézus Krisztust követte, aki benne bízott, aki benne hitt és neki engedelmeskedett, az felvétetik. Felvétetik a mennybe, felvétetik a Jézussal való örök, boldog közösségbe, aki meg nem követte Jézust, nem hitt benne, nem engedelmeskedett neki, az ott marad, ott hagyatik, de nem itt a földön, hanem abban az állapotban, abban a Jézus nélküli állapotban, ahogy élte az egész földi életét. Benne marad, állandósul számára a Jézus nélküli lét, ami nem más, mint a pokol. Felvétetik az, aki Jézussal járt, és ott hagyatik az, aki Jézus nélkül járt. És mind a kettő állapot állandósul. Ezért nem mindegy, hogyan élünk ma. Mert amilyen állapotban minket talál Jézus, akár halálunk óráján, akár az ő visszajövetelekor, az az állapotunk állandósul. Vagy a nélküle élt életünk állandósul, vagy a vele élt életünk állandósul. Mert Isten országának a logikája nagyon egyszerű. Azt mondja az ige, hogy aki Jézussal járt és őt követte a földi élete során, az vele tölti az örökkévalóságot is. Aki viszont Jézus nélkül élt, Jézus nélkül járta a földi életét, az kénytelen lesz Jézus nélkül tölteni az örökkévalóságot is. Milyen alapon akarna ő Jézussal lenni örökké, ha a földi élete során is irtózott tőle, megkerülte, meg úgy gondolt a bibliaolvasásra, vagy a templomra, vagy az Isten tiszteletre, mint a foghúzásra. Hát miért akarna Isten valakinek, aki így gondolkodott, örök életet adni a mennyben? Hogyha nekünk itt Jézus Krisztus nem elég, akkor mit fogunk kezdeni a mennyben, ahol csak Jézus Krisztus lesz? Hogyha itt még mindenféle pótszerekkel próbáljuk a boldogságot kieszközölni magunknak, és nem elég a vele való közösség, mit kezdünk majd a mennyben? És akik meg teljesen kihagyják Jézust az életükből, teljesen kihagyják a számításból, teljesen kihagyják az egyenletükből, akkor miért vágynak oda, ahol Jézus van? Nem? Olyan sokan mondják azt, hogy de hát Isten jó, meg hát csak a jó Isten megkönyörül rajtam, aztán valahogy csak becsusszanok a mennybe, mert hát a jó Isten így meg úgy. Na de hát, ha a földön, a földi életem 10-20-30-40-50-60 évében nem kellett Jézus, nem kellett az ő uralma, nem kellett az ő védelme, nem kellett az ő kegyelme, az ő szeretete, akkor miért appellálok én arra, hogy az örökké valóságot vele töltsem, hogyha néhány évtizedet se töltöttem vele? Tehát éppen ezért nagyon fontos, hogy komolyan vegyük, hogy az egész kereszténység az egy kapcsolatról szól. És a karácsony is egy kapcsolatról szól. Eljött Isten emberként, hogy felvegye velünk a kapcsolatot. Egyetlen vallás sem üdvözít. Csak a Jézus Krisztussal való személyes kapcsolat az az, ami üdvözít. És erről szól karácsony, hogy egészen közel jött az Isten országa, kézzel foghatóvá, megtapasztalhatóvá, megérinthetővé vált Jézus Krisztusban. Ezért mondja az Úr Jézus, hogy amikor gondolkodunk az ő első eljöveteléről, és hálát adunk Istennek azért a kegyelemért, amit Jézus Krisztusban nekünk megmutatott, ne feledkezzünk el az ő második adventjéről, a második eljöveteléről. Ennek a fényében hozzuk meg a döntéseinket, éljük a mát, a holnapot, a hétköznapjainkat, tudva, hogy ő visszajön. Számoljunk Istennel, hogy ő majd elszámoltat bennünket, de számítsunk is rá, mint a mi megváltunkra, akit segítségül hívhatunk. És legyünk készen, azt mondja, vigyázzatok, mert sem a napot, sem az órát nem tudjátok, amelyben a ti uratok visszajön. Ezért minden nap úgy éljünk, hogy ha ma jönne vissza az Úr Jézus, akkor se kelljen szégyenkeznünk. Akkor is tudjunk megállni előtte, nem azért, mert mi olyan profi keresztjének vagyunk, nem azért, mert mi olyan jól betartjuk a vallásos szokásokat, hanem azért, mert van vele élő személyes kapcsolatunk. És engedjük, hogy ő megtisztítson a bűneinktől, megszabadítson a sátán fogságából, kihozzon a mocsárból, mert hogyha Jézus Krisztus vérében megtisztítjuk a mi lelkiismeretünket, ha tőle kérünk bocsánatot a bűneinkre, és nem csak bocsánatot kérünk, hanem el is hagyjuk a bűneinket, akkor ő hű és igaz, hogy megbocsátja bűneinket, és megtisztít minden hamisságtól, ahogy mondja az 1 János 1.9. És akkor ő megteheti, hogy tisztán, fedhetetlenül és szentként állít maga elé majd az utolsó napon. Nem a mi erőnkből, nem a mi érdemeinkért, hanem egyedül az ő kegyelméből, egyedül Jézus Krisztus érdeméért üdvözít bennünket, ami mennyei atyánk. Adja Isten, hogy ezt minnyájan megtapasztaljuk. Ámen. Csendesedjünk el, fennállva imádkozzunk. Úr Jézus, köszönjük neked, hogy te azért lettél emberré, hogy megszabadíts magadnak minket. Köszönjük, hogy a te megváltó műved tökéletes és teljes. Köszönjük neked, hogy te halálosan szerettél bennünket. Te nem csak tanítottál és beszéltél a szeretetről, hanem cselekvő módon megmutattad azt. Minden tetted, minden szavad, az életed és a halálod is a szeretetről szólt. Szeretnénk megragadni, Úr Jézus, most ezt a te szeretetedet, ezt a te kegyelmedet, amit felénk nyújtasz. Nem akarunk hátat fordítani, nem akarunk már a saját erőnkből önmegváltást produkálni, felszeretnénk végre adni a saját erőnkből tett erőfeszítéseket a boldogság kutatására. Szeretnénk elfogadni téged, Úr Jézus, életünk urának és királyának, és szeretnénk azt a teljes boldogságot és békességet átélni, amit csak te adhatsz, amit csak a veled való személyes kapcsolatból nyerhetünk el. Azért könyörgünk, Úr Jézus, hogy ezen az ünnepen is ragyogj fel nekünk. Te légy a mi életünknek a középpontja, te légy a mi szívünkben az Úr, te légy a családjainknak is az Ura, te légy a közösségeinknek is az Ura, ennek a gyülekezetnek is az Ura. Így imádkozunk, mennyei Atyánk, egyházunkért és nemzetünkért, annak a megújulásáért, ébredésért, a te szent lelked által. Imádkozunk, mennyei Atyánk, mindazokért, akik szükséget látnak most az ünnepen is. Te légy az, aki betöltött szükségeiket, és ha ebben mi eszközök lehetünk, akkor mutasd meg ezt nekünk. Imádkozunk, mennyei Atyánk, a betegekért, hogy te légy a gyógyítójuk, a gyászolóknak kérünk, te légy a vigasztalójuk, és imádkozunk, mennyei Atyánk, azért, hogy a mi üldözött keresztjén testvéreinken te könyörülj, adj nekik szabadulást és erős hitet benned. Kérünk azért, mennyei Atyánk, hogy ahogy eddig te voltál, ezután is te légy a mi őriző pásztorunk, áld meg az ünnepünk hátralevő részét, és add, hogy az Úr Jézussal találkozva, vele feltöltekezve tudjunk tovább menni a hétköznapokba is. Az ő nevében kérünk, aki így tanított bennünket imádkozni. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Ámen. Fogadjuk Isten áldását. Ne félj, mert megváltottalak, neveden hívtalak téged, enyém vagy. Ámen.